Szeretettel köszöntelek Emőke a trendetlenségben is.
Szia, üdvözöllek téged újból és a kedves hallgatókat is.
Azt áruld el elsőként, hogy mennyi ideje is dolgozol a szakmádban, és ezt hogyan lehet nagyon-nagyon pontosan meghatározni?
Hát egész pontosan, most valamelyik nap számoltam ki, hogy 10 éve dolgozom a szakmában, de összesen 13 éve kezdtem el ugye ezzel foglalkozni.
Jézus, akkor hány éves voltál?
Ez nem elárulandó.
Gyorsan kiszámolnánk.
A helyzet az, hogy az érettségi utáni képzés volt. Magyarországon tanultam 3 évig a szakmát. A 3 éves tanulás alatt versenyfodrászként is jelen voltam a szakmai terepen, és utána kezdtem el gyakorlatilag élesbe dolgozni. A 3 év alatt is dolgoztam vendégekkel a mesterem mellett, viszont teljesen önállóan a 3 éves képzés után kezdtem el dolgozni itthon.
És Budapesten milyen ilyen jellegű szak van, illetve iskola?
Tehát ez egy érettség utáni képzés, ez egy teljesen magán működtetésű iskoláztatási rendszer volt. Ebből is van több fajta, akár Budapesten is, tehát van a 1,5 éves, ha nem csal az emlékezetem, az valamilyen állami képzés volt, és van ez a 3 éves, ami mindegyik 3 éves, az magán területen történő képzés. Nyilván sokkal odafigyelőbbek és kevesebb létszámmal dolgoznak ezekben az osztályokban, ezekben a szakágokban tanulás szempontjából sokkal hatékonyabb. Ez egy újoncnak, egy új tanulónak.
Ilyen értelemben itt Romániában ez a fajta képzés nem található meg.
3 éves képzésről nem tudok, 1,5 évesről sincsen tudomásom. Azt tudom, hogy vannak szakliceumok, amelyek minden egyéb más tantárgyal együtt tanítanak, cseppentgetve szakmát is, viszont nyilván nem erre fokuszálnak 100%-ig. Ami előnyös volt a budapesti képzésben, az az volt, hogy 100%-osan csak a szakmára tudtunk koncentrálni. Minden olyan egyéb mellékágat mellé tudtunk tanulni, ami gyakorlatilag létfontosságúvá vált így a szakmai gyakorlat során.
És elméletben mit tanultatok? Fel tudnál egy kis ízelítőt ebből is adni? Mert hogy így, tehát oké, hogy a haj szerkezet meg, a hajnak a kémiája, de hogy még mi mindent? Gondolom, van ilyen, hogy haj esztétika akár?
Hát az első kettő azt talált, a hajnak a szerkezetét azt ugye anatómiából tanultuk, viszont nem csak a hajnak a szerkezetét, hanem bőrszerkezetet, és egyébként is általános anatómiát is tanultunk. Ez egy nagyon komplex volt, és a szerkezetéről pedig annyit tudok mondani, hogy ezt szerves kémiából tanultunk, tehát a haj szerkezetében is játszódnak le olyan szerves kémiai folyamatok, illetve kívülről mindenféle vegyszeri munkákkal, tartós átalakulásoknál, színezéseknél is vannak olyan folyamatok, amelyek kémiával magyarázhatóak, úgyhogy azt is tanultunk. Ami az esztétikához tartozik, volt esztétika óránk. Ez egy nagyon érdekes, egy eléggé tág fogalmú óra volt. Volt hajművészet történetünk, volt rajzóránk, volt környezetvédelmünk, volt számvitelünk, volt, azt hiszem, hogy igen, művészet történet is volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok érdekességet tanultunk. Annyira belementünk egy adott ponton a szerves kémiába, hogy azt mondtam, hogy huha, simán lehetnék gyógyszerész. Tehát tényleg nagyon-nagyon részletesen felboncolgattunk mindent, hogy érthető és világos legyen. Minden folyamatnak a miértje, ami a legfontosabb ebben a szakmában, nem az, hogy csak csináljuk, hanem az, hogy meg is értsük, hogy miért csináljuk, miért jönnek létre egyes dolgok. És akkor most az elméleti tanulás mellett voltak a gyakorlati tanulások, tehát ott is szintant, gyakorlatban is kitapasztaltuk, próbáltuk, ott is elég érdekes alkalmak voltak különböző kémiai dolgok észrevételére.
Mi döntött el benned, hogy te ezt a pályát választod? Volt egy meghatározó pont?
Mindig is a művészetekkel szerettem volna foglalkozni, mai napig szívesen festek, rajzolok, tehát ez nem halt ki belőlem, viszont ötvözni akartam egy olyan szakmában, és végül is valahogy önmagam részére egy kiteljesedésként akartam ezt véglegesíteni, hogy kreatív legyen a szakma, mozgalmas is legyen, mert nem egy irodában üldögélős, vagy nem feltétlenül oktatós, mert ugye művészetekkel mi tudtam volna lenni, otthon festegettem volna, vagy tanulókat tanítottam volna a művészeti ágakon, és még ami a legfontosabb, hogy azt is akartam, hogy azért meg tudjak belőle élni. ami nem titok, hogyha valaki egy jó fodrász, akkor szépen el tud éldegélni belőle, ez egy nagyon jó szakma. És valahogy így ennek a mind az egésznek az összesítése hozta azt, hogy akkor nekem a fodrász szakmával kell foglalkozni. A döntés súlya, hogy most Budapestre megyek tanulni, és nem Vásárhelyt választottam, talán azért lett így, mert én azt mondtam, hogy egyébként egy jó tanuló voltam itthon, nagyon jól érettségiztem, és édesapám csalódottságára én ugye egy szakmát választottam, ő nagyon-nagyon az egyetem, meg mindenféle irodai munkára akart engem ösztönözni, viszont persze zárójelbe utólag nagyon büszke rám, de így azt mondtam, hogy ha már ez, és hogyha már ez a szép szakma, akkor tanuljam igazán jó emberektől, akiktől így utólag el tudom mondani, hogy nem csak a szakmát sikerült megtanulni, hanem a szakma mellett nagyon sok más emberi értéket, szakmai alázatot és egyebeket is meg tudtam tanulni, el tudtam lesni, inspirálódni tudtam. Tehát egy szerves része az életemnek, mindig szívesen megyek vissza, akár tanulási szempontból ugye tovább tanulni is voltam ott, és mai napig is szívesen járok vissza feltöltődni. Szakmailag is és emberileg is Budapestre. Én nagyon sokat kaptam attól a várostól.
Nagyon érdekes, amiket mondasz, főként, hogy miket tanultatok. Tehát az általános műveltségét is gazdagítja az embernek.
Ez így van, az általános műveltség azért is kell, mert ezt nap mint nap gyakorlatba helyezzük. Ugye nagyon sokféle vendégünk van, és egy fodrásznak annó nem hiába volt a címerében, mert régen a fodrászoknak címerük volt, a címerében egy zöld papagáj, mert hogy nagyon sokat beszélgettek. És ahhoz, hogy egy fodrász nagyon sokat tudjon beszélgetni, ahhoz eléggé tág körben kell ismerni a világ dolgait, mindenhez kell legyen egy minimális szintű hozzászólása, hogy az érdeklődőket, illetve a kedvükre beszélgetőkkel el tudjon társalogni a fodrászék mellett. Tehát ez tényleg eszenciális.
Milyen jó papagáj. Na, látod, szerintem most mi is nagyon-nagyon sok mindent tanulunk tőled.
Bizony, remélem is.
De nézzük csak meg, hogy versenyfodrász, fodrász, hairstylist. Mi a különbség ezek között?
Amit már említettem, ugye van alapból a fodrász, amit ez a szakmának az elnevezése, mindenki fodrásznak tanul. Most a fodrászati ágban van két mellékág, nyilván ez egy kicsit ilyen lebontva kell elképzelni, van a férfi és a női fodrász. Ez nem azt jelenti, hogy az a személy, aki vágja a hajat, az egy férfi vagy egy nő, hanem ez a specializálódást jellemzi. A férfi fodrász többnyire férfiakat nyír, de lehet a szakember nő is ugyanakkor, illetve a női fodrász női hajakat készít, ápol, fest, stb. Viszont lehet ugyanúgy a szakember egy férfi is. Ezeknél a tagolódásoknál, hát most már nem tanítják külön a két szakágat, egybe tanulja minden szakember a mindkét ágazatát, nincsen egy ennyire éles határ. Mindenkinek a saját döntése és a saját belátása, hogy mivel szeretne inkább foglalkozni, mire helyezne nagyobb hangsúlyt, illetve a későbbiekben melyik az a szakág, amit szívesebben fejlesztene tovább. Ugye, mint minden szakmában ezt is nagyon sokáig lehet, és kell is tanulni, nem kell ellustulni, mindig kell továbbképezzük magunkat, és akkor ennek függvényében ki melyiket kedveli jobban, ki melyikkel foglalkozik többet, így orientálódik, tehát így fejleszti tovább magát a későbbiekben. Na most a versenyfodrászat, az egy nagyon érdekes kategória, az egy teljesen más világ, mint a szalonbéli munka, tehát teljesen más munkát készít el egy versenyfodrász. Olyanok ezek a munkák, amelyek szalonban nem feltétlenül hordhatók, tehát nem eladhatók nap mint nap. Ezeknek a frizuráknak csak a képzelet szab határt. És azért versenymunkák, mert minden fodrásznak az egyéniségét jeleníti meg mindegyik munka, a képzelő erejét, a technikai ügyességét, a színfelfogását, a nézeteit különböző formavilágokban, színötvözetekben. Tehát ez egy ilyen nagyon színes, nagyon érdekes világ a fodrász számára. Versenyfodrászként is szerepeltem a magyarországi fodrászvilágban. Ez nekem azért volt nagy előnyömre, és szerintem minden fodrász, aki versenyeken részt vett, el tudja ezt mondani. Igazából nem a verseny pillanata a legfontosabb ilyenkor egy személynek, hanem az addig tartó út, tehát a felkészülések, a folyamatos gyakorlás, hiába valaki elképzeli, hogy ugyanazt a frizurát gyakoroljuk el számtalanszor, sokszor-sokszor egymás után, viszont ez egy olyan fajta kézügyességhez és egy olyan fajta precizitáshoz vezet, és gyors, precíz munkavégzéshez, ami az életünk során nekünk meg tud maradni. Tehát gyors, precíz munkavégzéshez igencsak ajánlom a fiatal fodrászoknak, hogy menjenek el versenyekre, és ne csak az legyen a lényeg, hogy ott legyenek, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektessenek a felkészülésre, és nagyon koncentrálnak minden részecskéjére, mert ezt később ők hasznosítani tudják a szakmai mindennapjaikban. És mi volt a harmadik?
Igen, itt nagyon sokan találkozunk olyan megnevezéssel, hogy hajstylist, hairstylist, és hogy ez tulajdonképpen miben merül ki, vagy mi a különbség egyáltalán a sima fodrász és a stylistok között.
Valós igazság az, hogy a hairstylistok nem különösen képezik maguk. Tehát nincsen erre egy különleges képzési alap, nincs egy képesítése ennek. A hairstylist az angolul jelenti a fodrászt. Tehát ez gyakorlatilag egy divatos megnevezése a fodrásznak.
Pontosan tudományosabban hangzik.
Egy kicsit szebben hangzik, egy kicsit világiasabbnak hangzik. Tehát nyilván, amikor valaki azt mondja, hogy megyek a fodrászomhoz, akkor az egyfajta megnevezés. Valaki azt mondja, hogy keresek egy stylistot, akkor már egy kicsit miben merülhet ez ki. Lehet több tapasztalata van, lehet használhatóbbak a frizurák, amelyeket elkészít, lehet, hogy érdekesebbek, lehet, hogy bátrabb a színhasználat területén.
Nekem a stylist alatt, nekem a személyre szabás jut mindig eszembe.
Pontosan. Uh-huh. Tehát fel tudja használni, gyakorlatilag azt jelenti, hogy fel tudja használni a szakmai ismereteit a vendégeire szabva. Tehát azért vannak arcformák, fejformák, koponyaformák, bőrszínek, szemszínek, amihez mi sok mindent tudunk kötni, illetve faragni. Ezek mind alaptudások, amit a legtöbb fodrász, hogyha most már így kategorizálunk, a legtöbb fodrász is tud, de lehet, hogy lusta felhasználni, vagy lehet, hogy nem olyan bátor, hogy a vendégeinek erről beszéljen, hogy így ajánlja az új frizurákat, színeket, és lehet, hogy egy hairstylist, na tessék, ő egy kicsit bátrabb, egy kicsit nyíltabb, egy kicsit dinamikusabb, gyorsan pörögnek az ötletek a kis fantáziájába, és talán ettől lesz egy kicsit érdekesebb az egész, amit ő csinál. De gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint a fodrász, és gyakorlatilag minden fodrász meg tudná ugyanezt csinálni, csak egy picit kéne fejben is dolgoznia ezért a hairstylist megnevezésért.
És a mesterfodrász, ez az általunk említett három fodrászat között hol helyezkedik el? Ugye ez már egy megint más tudást igényel? Ez ugye a mester.
Igen, a mester az nyilván a megnevezéséből
is. Kaphat ilyen címet, vagy kitüntetést, vagy a sok versenyeken elért?
Pontosan.
Tehát ezekből lesz a mesterfodrász.
Kap egy címet, viszont nem a versenybeni tapasztalatai után kapja, hanem ez kifejezetten más egyéb fajta tudás megszerzése, és több éves szakmai tapasztalat után tud valaki egy mestervizsgára jelentkezni, illetve mesternek tanulni. Kap egy címet, ez azt jelenti, hogy mesteré avatják, van egy szép ünnepé, amikor megkapja majd a tanulási időszak végén és a vizsgák végén, megkapja a szép Magyarországon ugye egy gyönyörű, szép, kemény, zöld kötéses, arany címeres, pecsétes mesterlevél igazolvány. Na most a mesterfodrász és a fodrászmester az ugyanaz. Uh-huh. Csak nyilván valahogy a fülnek jobban hangzik, hogy mesterfodrász. Gyakorlatilag annyi plusz tudást ad ez a képesítés, hogy még az egyéb más régen tanultakat ugye felfrissítjük, és paróka és stresszhajkészítést tanulunk melléje. Voltam olyan szerencsés, hogy Széchenyi István mesterfodrász tanított meg engem ezekre a, hát régen elfeledett, nagyon kevesek által gyakorolt, igen körülményes körülmények között végezhető munkafolyamatokra. Nekem nagyon tetszett ez a része. És elméletileg, amivel többet tud egy ilyen mesterfodrász, az ugye a pedagógiai pszichológia, mert nem utolsó sorban ez a képesítés lehetővé teszi egy fodrász számára, hogy 5 éves szakmai tapasztalat után, tanulás után és vizsgázás után tanulókkal tudjon foglalkozni. És ehhez kell tudni egy kis pedagógiai pszichológiát.
És nézzük csak meg, hogy mit is jelent a márka nagykövet.
A márka nagykövet az egy nagyon, megint egy nagyon divatos kifejezéshez érkeztünk. Ugye a legtöbbször ambassadornak hallják a kedves vendégek a fodrászukat. Ezek különböző cégek, tehát különböző professzionális vonalak, hivatalos képviselői, valahogy így lehetne lefordítani. Van minden nagy professzionális cégnek ilyen márkaképviselője. Ezek azok a fodrászok, akiknek a tudásuk igencsak nagy. Úgymond egy palástként van mögöttük az anyacég, aki segíti őket mindenféle marketinganyaggal, különböző szemináriumokra viszi őket, hogy a színpadon ők szerepeljenek, bemutatásokra alkalmazzák őket. Nyilván ez egy pénzbeli juttatáshoz is vezeti a fodrászt, viszont maga a szakmai kielégültség, hogy ő átadhatja a tudásának azt a részét, ami a kifejezetten, tehát ez nem általános tudás átadást jelent, hanem kifejezetten arra a termékcsaládra vonatkozó termékhasználat, színhasználat, stílus megalkotás, különböző kollekciókat csinálnak ők így együtt a cégnek a logója alatt. Ez egy nagyon szép és nagyon értékes szakmai kielégülés, tehát ezért is nagyon sok fodrász áhítozik, hogy egy szakmai nagykövet legyen azzal a márkával, illetve annak a márkának a szakmai nagykövete legyen, amelyikkel dolgozik. Uh-huh. Ez is egy szép hivatás végül is.
Te most hol tartasz, vagy mi lenne az a pont, ahová te szeretnél eljutni? Vannak ilyen terveid?
Vannak terveim nyilvánvalóan, hiszen tervek nélkül nem tudnánk előre haladni. Az én tervem továbbá is a vendégköröm maximális kiszolgálása, tehát én nagyon szeretem a vendégeimet, én nagyon szeretem, amit csinálok. Én hivatásként élem meg a szakmámat nap, mint nap. Nem igazán érzem azt, hogy dolgozni megyek, inkább, ahogy a kedves mesterem tanította, Sígyánszky Béla, sosem fogom elfelejteni, mindig azt mondta, hogy a vendég mindig a mosollyal fizet, és amikor megkérdezi, hogy mennyivel tartozom, akkor az a ráadás. Uh-huh. Tehát ez tényleg egy ilyen hatalmas erőt gyakorol bennem a mindennapokhoz. Tehát én nagyon szeretem a szakmát, nem fogom abba hagyni a gyakorlati oldalát, viszont a jövőbeli tervem, a terveim közé tartozik az oktatás is. és erre szeretnék majd nagyobb hangsúlyt fektetni. Nyilván nekem is volt alkalmam egy terméknagykövetté válni, viszont pontosan akkor az a márka képviselet, aki Romániában jelen volt, ő megszűnt Romániában. Magyarországi a legközelebbi pont, ahol ez a márka képviselet elérhető. Mai napig járunk vissza oda oktatásra, és tényleg nagyon kedvesen fogadnak minket. Viszont valahogy az oktatás előnyére én lemondanék erről a feladatról, hiszen ez is egy nagyon nagy feladat. Kap egy telefont, ez az ambassador, tehát ez a termék nagykövet, és az a telefon, az minden nap, reggeltől estig bármikor szólhat, neki meg egy kötelessége fölvenni, és a bajba jutott, vagy a kérdésekkel elhalmozott fodrászt, aki a vonal másik végén van, a szakmailag a legjobb tudása szerint helyreigazítani, segíteni. Tehát ez is egy olyan fajta odafigyelést igényel, ami már túlzottan igénybe venne engem ahhoz, hogy én még az oktatással is foglalkozzak.
Tehát oktatás, akkor tervedben van kurzusokat, vagy valamilyen képzéseket elindítani, a tudásodat átadni.
Igen, ez így van. Stony ground, there's no road.
the traffic is tough. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Kedves hallgatóink, a mai napon Csernácki Emőke mesterfodrász a vendégünk, akitől sok érdekességet megtudhattunk már a fodrászatról, például azt, hogy régebb címerük is volt a fodrászoknak, amely egy zöld papagájt ábrázolt. Hiszen egy fodrász klienseivel el kellett tudjon beszélgetni, ez pedig nagy jártasságot, ismeretet feltételezett mindenféle témakörön belül. Most viszont beszélgetésünk ezen felében letisztázunk pár hajfestéssel, hajformázással kapcsolatos tévhitet is. Tartsanak velünk! Nagyon elkezdtünk szakmázni itt a beszélgetésünk első felében, de egy picit közelítsünk még inkább az emberekhez, és ugye a fodrászatnak és a ti gyönyörű szakmátoknak a haszonélvezőihez, meg pedig ugye a kliensekhez, mert hogy mindig vannak hitek és tévhitek. Bizony. És ebben a kérdésben, hogyha bennünk egy kicsi rendet vagy átláthatóságot tennél, nyújtanál. Nézzük meg, ami számomra mindig egy nagy kérdőjel volt, és szerintem sokak számára is, ez az ammóniamentesség.
Jaj, az ammóniamentesség. Hát ez egy... Én egyébként is szeretek nagyon sokat mesélni a vendégeknek, és hogyha aztán szakmáról van szó, vagy szakmai kérdésekről és nem tisztázott dolgokról, akkor nagyon szeretek tanácsokat adni és véleményezni dolgokat. Az ammóniamentesség az egy nagyon érdekes fenomén. Vannak ammóniamentes hajfestékek, ugye itt a hajfestés területén belül tettél fel nekem egy kérdést. Na most rengeteg vendég van, aki üzleti festékkel, mi csak simán dobozos festéknek hívjuk, az üzleti festékek használata után bejön, és akkor egy szakember által irányított kérdésre, hogy milyen festékkel fested a hajad otthon, rávágja a vendég nagy büszkén, hogy ammóniamentes festékkel. És akkor látjuk, hogy le van nőve, a színe nincs teljesen kikopva, tehát teljesen nem azok a karakterisztikák, amit a közhiedelemben hiszünk ammóniamentes festéknek. Ugye valóban létezik ammóniamentes festék, de azt a festéket nem azért vásárolja meg a kedves vendég vagy a hölgy az üzletek polcairól, aminek neki kell, mert ez közhiedelemben, hogyha valami ammóniamentes, akkor ugye vagy nem allergizál, vagy nem irritál, vagy nem tudom milyen betegségek keltője, vagy nem mérgező, vagy...
Szemet is jobban kíméli. Tehát, hogy van egy ilyen teória is, miszerint a hajfestés az árt hosszú távon a látásnak, illetve gyengíti a szemet.
Ez egy nagyon jó dolog, egyre több teória van, nem fogok hozzászólni, de nyilván mindenki megkeszüli az információt, amit elolvas. Én mindig az ilyen tévhiteket és ködös dolgokat én azt ajánlom, hogy a saját személyes fodrászukkal beszéljék meg a vendégek. Nem kell szégyelni, ez nem egy olyan dolog, amit mindenki kell tudjon. Mi azért vagyunk itt, hogy informáljuk a vendégeket helyesen. Tehát az a festék, amelyikben nincsen ammónia, az ammónia gyakorlatilag egy mechanikai dolgot visz végbe a hajon. Ugye a hajnak van egy kutikula rendszere, ami gyakorlatilag zárt, mielőtt még festenénk. Mi ezt a kutikula rendszert, amit úgy kell elképzelni, mint a halnak a pikkelyei, mi ezt föl kell nyissuk. És nekünk ehhez az ammónia adja meg azt a megfelelő erőt, vagy azt a megfelelő mozdulatot, hogy ezek a kutikulák nekünk fellibbenjenek a hajnak a felszínéről. Amikor felnyitottuk a hajnak a külső kutikula rétegét, akkor jönnek a festékben a különböző hordozó anyagok, amelyek beviszik a hajnak a középső részébe, a hajnak a kortex részébe, beviszik a különböző színpigmenteket, ott majd mindenféle folyamatokkal fixálódnak és létrejönnek a színek, ebben még nem megyünk bele, és akkor ezt majd a végén egy más folyamattal, ugye mosásnál lezárjuk ezt a kutikula rendszert. Tehát az ammónia nem létrehozza a színt, nem irritálja a bőrt, hanem megcsinál nekünk egy mechanikai mozdulatot. Na most, hogyha nincsen benne ammónia, és a festék tartós, tehát első mosás után maradéktalanul nem hagyja el a hajszálat, hanem ott van az árnyalata, a fénye, látszik, amikor kinő, látszik a csík ugye a lenövésnél, akkor azt jelenti, hogy ha nem is volt benne ammónia, de volt benne egy másik olyan vegyi anyag, ami ugyanezt a mozdulatot nekünk elvégezte, hiszen egyébként a színképzés nem jöhetett volna létre. Ha valamiben tényleg nincsen ammónia, és tényleg nincsen egy olyan kémiai vegyszer, ami felnyitja a haj külső rétegét, akkor nekünk fizikálisan tapad a festék a hajhoz, a haj külső rétegéhez, ami azt jelenti, hogy az első mosás után maradéktalanul lejön a hajról a szín. Különböző ilyen plikkekben, ilyen kis műanyag zacsikban található festék, keverékeket is lehet kapni, amiről a legtöbb ember meg van győződve, hogy biztos, hogy ammóniamentes és hidrogénperoxidmentes. Ezek már előre el vannak készítve. Rendszerint ezek fényt adnak, egyébként egy kicsit még el is színezik a hajnak az árnyalatán, viszont nem kopnak le. Tehát, hogyha nem is annyira behatóan megy végbe ez a színváltás, akkor is minimálisan hozzányúltunk a hajnak a szerkezetéhez. Tehát az idővel, ha nem ápoljuk, kiszárad, fénytelen lesz, elkezd törni, seprűsé válik, stb. Tehát ezért kell minden színezett hajat, többek között ápolni is azokat a színezett hajakat, amelyekről nem kopik le a festék első mosás után, tehát nem fizikailag vannak színezve, hanem oxidatív módon. És ehhez ammónia kell, vagy valami más. Tehát ha nem Jancsika van benne, akkor benne van Pistike, aki szépen fölnyitja a kutikulát, hogy tartós legyen a szín. Ezt érdemes megjegyezni.
Ez is nagyon hasznos információ volt számunkra, köszönjük Emőke.
Nagyon szívesen.
És nézzük csak, hogy mi történik, itt közben jegyzeteltem nagyon hűségesen, még beszélgetésünk első részében, a keratinos haj kiegyenesítése.
Igen, hát ez több sebből vérzik ez a kifejezés, ugye a keratin az maga a hajnak a szerkezetét ben van, tehát a hajat a keratin alkotja nagy többségében. Most a keratinnal mi semmilyenféle tartós formaváltozást nem tudunk elérni. Az egy másik dolog, hogy van egy akármilyen vegyület, amivel mi elérjük azt a bizonyos formaváltást, tartós formaváltást, és mellé van benne picike keratin, amivel egyébként vissza tudjuk minimálisan hidratálni a hajat, hogy ne érezzük azt, hogy teljesen tönkrement a folyamat alatt. Tehát a keratin akkor érdemes felfigyelni, hogyha egy ápolóban van benne, ilyen például a balzsam, egy samponban is benne lehet akár, olyan balzsamokban, amit nem kell kimosni, egy maszkban, egy olajos szerkezetben, amit a végekre kenünk. Tehát ezekre érdemes odafigyelni, amikor a keratin ápolóként van jelen a kozmetikai termékekben. Amikor formaváltásról van szó, sajnos nem segít semmit. Ezt valahogy úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy a hajszál belsejében az egyenes hajat képzeljük el úgy, mint egy létrát, és a göndörhajat, tehát a formaváltott hajat képzeljük úgy el, mint egy csiga lépcsőt. Mind a két hajszerkezetben a lépcsőfokok jelentik a hajban lévő kötéseket. Hogyha én ezeket a lépcsőfokokat felveszem, felbontom, valamivel kiveszem onnan, akkor én mind a két formát meg tudom változtatni. A létrából tudok csiga lépcsőt készíteni, és fordítva. Ezek a kémiai anyagok, ezek a vegyi anyagok, ezek általában ugye az ammónium tioglikolát és a szódium hidroxid azok, amelyek bontják ezeket a formákat, ez benne van úgy a tartósan kiegyenesítő termékekben, mint a Dajer vizekben, és mindjárt meg fogjátok látni, hogy a kettő miért egy és ugyanaz, csak különböző mechanikai ráhatásoktól lesz teljesen más a végeredmény. Ez az átalakulás eredményezi nekünk a különböző féle hajban létrejövő texturális változásokat. Ezek az ammónium tioglikolát és a szódium hidroxid sajnos olyan változásokat visz végbe a haj belsejébe, amelyek egyébként is a 2 és 5 hónap között tartósak, viszont visszafordíthatatlanok. Tehát egyszer egy megváltozott hajszerkezet mindig megváltozott lesz. Ez nyilván, mivel elementáris kötésekről beszélgetünk, ezért elementálisan súlyos problémák történnek a hajjal. Tehát olyan szinten szárad ki, és olyan szinten megy tönkre egy hajszál, amit még ha le is növesztünk, biztos, hogy az emlékezetünkben van ilyen, hogy valakinek a hosszú hajából nőtt ki a dajer. A dajer része fakó volt, és szénaszerű, és a már kinövő egyenes hajrész az meg fényes volt és rugalmas. Tehát ezért mi szakmailag ezt a rosszabb hajrészt porózus hajrésznek hívjuk, és ez a porozítás, a hajnak a porozítása, ez megmarad a folyamat után. Hiába fog a dajer kilazulni, hiába fog az egyenesítés megint visszaúrani göndörfürtökké, mint amilyen volt előtte, sajnos a maga a kémiai reakciónak az eredménye az sajnos hosszantartó. Na most...
De ilyen értelemben nagyon meg kell gondolni, hogy mennyire akarok véglegesen egyenes hajat, vagy dajert, göndörhajat.
Ajánlott, és több szempontból is ajánlott meggondolni, hogy hogyan vetjük be ezeket a dolgokat, illetve miért használjuk, mit akarunk vele elérni, és hogy ez mennyire fontos, mert például ismeri biztos mindenki a formaldehidet, ez egy gáz. Most a formaldehidnek... egészségre ártalmas hatása van. Ugye nem kevesen már mindenféle kutatások után állítják azt, hogy rákeltő hatása van. Ugye ennek a gáznak a belélegzése nem éppen előnyös és egészséges. Na most ezek a tartós kiegyenesítő szerek, ezek mind olyan vegyületeket tartalmaznak, amelyek közül felsorolnik egy párat, a metilénglikol, a formalin, a metanál, a metanediol, amelyeknek a vízzel való keveredése, illetve a hőre való reakciója generálja ezt a formaldehid gázt. Tehát ha valakinek megvan a szeme előtt a kép, hogy egyenes, tehát a hajkiegyenesítéshez vasalót használunk, amelyik aztán jól füstöl, amikor húzzuk végig a hajat, na hát az abban a gőzben, abban a gázban, abban formaldehid van, ami ugye mérgező, nem a szerben van a formaldehid, tehát amikor azt mondja a fodrász, hogy a hajkiegyenesítő szerben nincsen formaldehid, ez egy nagy-nagy hülyeség, mert persze, hogy nincsen benne, hiszen az egy gáz, viszont vannak benne olyan más kémiai vegyületek, vegyszerek, amelynek különböző reakcióval ugye a formaldehid gáz lesz az eredménye. Ezt nem szabad elhinni. Tehát, hogyha azt mondja, formaldehid nincs benne, meg kell kérdezni, milyen más egyéb dolog szerepel benne, ami esetleg formaldehid gáz tud generálni. Most már a technológia fejlődik, a kémikusaink szorgalmasan dolgoznak a laborokba, úgyhogy kitalálták azt a hajkiegyenesítőt, amelyikben nincsen formaldehid, de megint visszakanyarodunk az ammóniás történethez. Ha nincsen benne pistike, meg van benne péterke, vagy fordítva, már nem emlékszem, milyen neveket mondtam, a lényeg az, hogy valami helyettesíti ezt, ezeket a szereket, amelyek elérik a tartós hajformázást. Általában újabban glioxisavat vagy származékait használják a formaldehid gázat előidéző kémiai vegyszerek helyettesítésére, viszont mindennek van egy visszaütője, nem annyira tartós az eredmény. Tehát általában egy, maximum két hónap után ismételni lehet a beavatkozást. Minden ilyen beavatkozás után, és kérem a kedves hallgatókat, akik erre veszik rá a szép hajukat, hogy kiegyenesítik, minden egyes beavatkozás után kérdezzük meg bátran a szakembert, hogy milyen termékeket ajánl hozzá, mert nem hiába adja oda a fodrász ezeket a termékeket, ahhoz, hogy ez az eredmény tartós legyen, és a haj egészségen megmaradjon, ahhoz ezeknek a kémiai vegyületeknek kell legyen egy társuk, ami ellensúlyozza ezt a problémát. Most ezt megpróbáltam nagyon konyha nyelven elmondani, remélem érthető, tehát nem hiába adjuk a termékeket a különböző kémiai folyamatok után otthonra hajápolásként, hanem azért kell, mert ez pH értékileg, vegyileg annyira kiegyensúlyozza az egyébként negatívnak számító vegyi folyamatot, hogy a haj többnyire meg tud maradni egészséges állapotában.
Szót ejtettünk arról, hogy mit nem ajánlott ugye csinálnunk a hajunkkal. Otthon miféle hajápolási trükköket tudunk véghez vinni, ami
jót tesz a
ami
hajnak.
Jót tesz a hajnak.
Na hát két kategória van. Egyik az a kategória, amikor az ember otthon még tud segíteni különböző házilag elkészített hajápolókkal. A másik kategória az, amikor tud segíteni a házilag elkészített készítményekkel, viszont már nem elégséges a hajnak az a fajta ápolás. A két különbséget nyilván a hajnak a kémiai, illetve vegyszerkezeltsége eredményezi. Beszélünk ilyenkor a naturhajról, amelyik nem vegyszerkezelt, tehát nem festett, nem dajerolt. Azt bármikor lehet otthon fényesebbé varázsolni, mondjuk egy kellemesen ecetes, langyos, vizes öblítéssel. Tudjuk akár az árnyalatát is befolyásolni, világosítani lehet egy kamilla főzettel, sötétíteni a színét, elmélyíteni a színét egy diólevél főzettel, ha valakinek száraz a fejbőre, akkor tud egy tojássárga avokádó pakolást készíteni, ha valakinek zsíros a fejbőre, akkor tud egy mézes pakolást készíteni, egy banánpürével, tehát nagyon sok minden van, amit otthon egy naturhajú vendég el tud követni a haján. Persze a hajvágást ezt amúgy se lehet kiküszöbölni egy egészséges haj vágásához és rendben tartásához. Egy három havonta egy picit a végeket fel kell frissíteni. Viszont akinek már kémiailag sérült a haja, vegyszerkezelt, festett, szőkített, dajerolt, melírozott, bármit fel lehet ide sorolni, ami vegyszerekkel történő változást jelent a hajban, ott már ha feltesszük ezeket a kezeléseket, vagy egy ricinus olajos pakolást készítünk, vagy bármilyen olajos, vajas, kókuszolajos pakolásokat a végekre, akkor pillanatnyilag nagyon jó eredményt tudunk elérni, viszont lehet, hogy másnap azt érezzük, hogy hát lehet, hogy még egyszer kéne rátenni, mert mintha nem lenne olyan igazi, nem lenne olyan rugalmas, nem lenne olyan a fogása, a tartása, nem annyira csillogó a fénye. Tehát ez azért van, mert a haj porózus, tehát szivacs szerkezetű, és amit beleteszünk, az nagyon hamar ki is jön. Ezért kell olyan termékeket használni, legjobb esetben amelyek professzionálisak, mert azoknak nagyon jó a hatáskörük. Úgy vannak kifejlesztve, hogy a hajból elvett dolgokat, kémiailag elvett dolgokat pótoljuk, ugyancsak kémiailag, tehát a pH értékét visszaállítsuk, stb. Ezekre a professzionális termékek jók, illetve kell ez a fajta intenzitás a termékeknek, hogy tényleg egy hatékony és hosszantartó érzetet, jó hajérzetet tudjanak biztosítani. Hosszantartó fényt, hosszantartó fésülhetőséget, nem kócolódik, nem törik rá le. Tehát így lehet, ez a különbség az otthoni és a szalomból elvitt termékek, illetve a professzionális termékek használata között.
Emőke, utolsó gondolatként kérlek, áruld el nekünk, hogy hol lehet téged megtalálni.
Hát engem meg lehet találni az interneten, mert most már azt a világot éljük, hogy ott is ott van mindenki, úgyhogy ha valakinek kérdése van, további kérdése, akkor nagyon szívesen segítek.
És a szalonodnak a neve?
A szalonomnak a neve a The Diamond, az most jelenleg a Kossuth utcában van. Facebookon is meg lehet találni, úgyhogy beírjátok, hogy The Diamond, tehát magyarul a gyémánt, és engem pedig a Facebookon úgy tudtok megtalálni, hogy hairstylist, ugye ez a divatos megfogalmazás, hairstylist Emőke Csernácki. És akkor rám írtok, kérdeztek, és én nagyon szívesen megválaszolok minden kérdést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg bővítetted ebben a témában a tudástárunkat. Szerintem nagyon hasznos beszélgetés volt a mai.
Én nagyon remélem, hogy ez valóban így volt, és kívánok minden kedves hallgatónak gyönyörű szép hajkoronát, és nagyon jó kapcsolatot a fodrászukkal, és higgyék el nekem, hogy a fodrász vendégkapcsolat aranyat ér, nagyon sok mindent meg lehet a fodrásszal beszélni, nagyon sok jó tanácsot tud adni, úgyhogy bátran kérdezzétek őt, kérdezhetek akár engem is, de minden hajas témát inkább egy fodrásszal kell megbeszélni, mintsem egy üzleti eladóval, aki egy szupermarketben éppen ott témfereg a sorok között. Ne tőlük kérdezzük meg, milyen sampon kell. Hívjuk fel a fodrászt, kérdezzük, írjunk rá az interneten, és szívesen válaszol.
Köszönöm nagyon szépen.
Én is köszönöm.
Must have left 1,000 times, but every day begins the same. 'Cause there's a small town in my mind. How can I leave without hurting everyone that made me? How can I leave without hurting everyone that made me? Oh, baby, baby, it's all about the moon. I wish you wouldn't have broke my camera. 'Cause we're gonna get real old real soon. Today we're younger than we ever gonna be. Today we're younger. Don't you worry, worry, everybody not so nice. Everybody not so nice. baby, 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 it's all about the moon. I left a thousand times, but there's a small town in my mind.